műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Napjainkban, hogyha a technológia szóba kerül, akkor megkerülhetetlen téma a mesterséges intelligencia. Az új fejlesztések, érdekességek és kérdések mind ehhez a területhez kapcsolódnak. Sokan elképzelni sem tudják, hogy hogyan is működik a gépi tanulás, hogy milyen forrásból meríti a kérdésekre a válaszokat. Az algoritmus igencsak sokrétű és számos területet ötvöz. Ugyanakkor a közelmúltban a napvilágot látott egy nem mindennapi mesterséges intelligencia. Indiában ugyanis az egyik cégnél emberek, húsvér személyek voltak az úgynevezett botok, akik válaszoltak a felhasználóknak. Témánk a humán mesterséges intelligencia. Kedves hallgatók, Önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt Lavé Szabó Péter informatikust, mesterséges intelligencia kutatót, a Tengr AI vezetőjét, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Szervusz Péter, köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy tisztázzunk le néhány fogalmat, folyamatot. Elsősorban hogyan kell elképzelni azt az adatbázist, ahol a mesterséges intelligencia keresi a válaszokat a felhasználók kérdéseire, hogyan kell ezt elképzeljék a hallgatók?
Ez már egy sokrétű megoldás lett. Egyrészt van az úgynevezett tanuló adathalmaz, amivel a tanulás során tanul a mély neurális háló, és ez is most már egy hatalmas adatmennyiség, úgynevezett ilyen gargantuan datasettekről beszélünk. Emberi ésszel szinte felfoghatatlan, például egy nagy nyelvi modellt, több millió kötetnyi könyvvel tanítanak, egy képgeneráló modellt, mint a Tengri AI, annyi képpel tanítottunk, hogyha egy ember megpróbálná csak átnézni a képeket, minden képre egy másodpercet számva, akkor is több mint 300 év lenne átnézni a képeket, és így tovább, tehát ember számára felfoghatatlan mennyiségű adatból tanul a gép. Viszont ezután az előre tanított modell, ugye azt fontos kiemelni, hogy akár a ChatGPT esetében, és akármilyen közhasznú, meg elterjedt mesterséges intelligencia esetében előre tanított modellekről beszélünk, tehát nem ott helyben tanul, nem ott helyben változik a modell, ez már csak minőség biztosítás szempontjából is nagyon fontos. Viszont például arra, hogy naprakész információi legyenek ennek a modellnek, vagy valami olyan specifikus tudása, ami nem volt benne a tanulóadathalmazban, vagy benne volt, de az valamiért kritikus, hogy biztosan azt a választ adja, ami helyes egy adott kritériumrendszer szerint, akkor jönnek a generálás utáni, ugye ezek is adathalmazok, és ebből, ami már nagyon hamar kezdett elterjedni, az úgynevezett Retrieval Augmented Generation, a REG megoldások, és ennek aztán rengeteg változata van napjainkban, illetve másik oldalról most már a mesterséges intelligencia tud eszközöket használni, most már az úgynevezett AI ágensek korában vagyunk, amikor különböző eszközök által tud dolgokat megkeresni, vagy akár el is végezni egy nagy modell, és így akár az interneten is tud keresni, ha erre van megfelelő eszköze, illetve hát, hogyha megengedjük neki, ez most már a legtöbb megoldás esetében a mi választásunk, hogy mibe és hol tud keresni, akár szakcikkekbe tud keresni, de akár egy cég belső adatbázisában is tudhat keresni. Itt gyakorlatilag alkalmazási területenként változik. Összességében elmondható, hogy a mesterséges intelligencia számára rendelkezésre áll az emberiség össztudás halmaza, és minden, amit felhalmoztunk az emberi civilizáció kezdetétől mostanáig is fennmaradt, az mind hozzáférhető lehet egy nagy modell számára.
Egy hatalmas információ mennyiségről van szó, ahogy te is említetted, ez átlag emberi ésszel, vagy emberi ésszel úgy általában véve felfoghatatlan. Az algoritmus mégis néhány másodperc alatt megadja nekünk a választ. Mekkora teljesítményű szuperszámítógépekre van ehhez szükség? Hogyan kell ezt elképzelni?
Elsősorban a tanítás során ott Kimondottan nagy teljesítményű szuperszámítógépekről van szó, ezeknek már az áramfogyasztása is jelentős. Ugye, hogy ezt egy kicsit perspektívába tegyük, nagyon gyakran arról beszélnek, hogy ezeknek a hatalmas adatközpontoknak az energiaigényét nagyon nehéz kielégíteni, ezért van az, hogy egyre többen arról beszélnek, hogy új atomerőműveket kell építeni, illetve a régieket bővíteni. Ugyanúgy a Google is például nagyon érdeklődik a Csernovodai atomerőmű 3-as és 4-es blokkja iránt, ugyanis most már vannak olyan adatközpontok, amik egy atomerőmű teljes kapacitását le tudják kötni, például Csernovoda esetében ugye ez kb. 700 megawatt, és most már Romániában is van 200 megawattos adatközpont a Cluster Power Dózs megyébe, úgyhogy nem vagyunk messze attól, és a Google be is jelentette, hogy ő nagyon érdeklődik, hogy egy hatalmas adatközpontot hozzon létre Csernovoda mellett, illetve hát a másik korlát az az, hogy a nemzeti hálózatok nagyon nehezen tudnak ilyen mennyiségű áramot szállítani, és ezért sok esetben az erőművek mellett van ez, és hogyha más szempontból nézzük, mondjuk egy laptophoz vagy egy személyi számítógéphez hasonlítva, akkor ez több tízezerszerese lehet a számítási kapacitásba.
Itt említetted az áramfogyasztást, és maradjunk akkor egy gondolat erejéig a piszkos anyagiaknál. Mennyibe kerül egy ilyen adatközpont létrehozása felépítés tekintetében, és mennyibe kerül a működtetése, és ezután fogunk akkor rá kanyarodni a humán mesterséges intelligenciára.
Ez sok mindentől függ, de elsősorban attól függ, hogy mennyire akarjuk környezetkímélő módon felépíteni és üzemeltetni. Ugye mostanában nagyon sok szó esik arról, hogy zárt hűtési rendszereket kellene alkalmazni, úgynevezett cold plate technológia, pont azért, hogy az édesvíz készletet, ami ugye sajnos véges a Földön, ezt az édesvíz készletet ne a mesterséges intelligencia úgymond itatására használjuk, és ne ezzel próbáljuk hűteni, vagy ha igen, akkor minimális legyen a veszteség, és ugyanakkor pedig, ami szintén ugye a kérdés másik része, hogy ez mennyibe kerül, ez megint folyamatosan változik, és itt azért nagy szerepe van annak, hogy a mesterséges intelligencia számára videokártya szerverek kellenek, ezek a videokártya szerverek nagyon drágák, és elsősorban azért nagyon drágák, mert az Nvidia az egyetlen olyan cég, aki egyrészt a CUDA technológia miatt, másrészt pedig ugye a DGX architektúra miatt, és a többi, tehát az Nvidia az, aki ezeket a videokártya szervereket eladja, és nyilván, hogyha valakinek monopól vagy közel monopól helyzete van egy piacon, akkor az azt jelenti, hogy az a dolog nagyon drága lesz, és ugye óriási igény is van rá mindenhonnan, ugye láthatjuk, hogy most már Közel-Keleten is hihetetlen igény van ezekre a videokártyákra, és gyakorlatilag nem is győzi az Nvidia, illetve az Nvidia mögött levő TSMC, mint Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. A félvezető gyártás kapacitása az emberiségnek nagyon véges, főleg ez a modern, kevés nanométeres technológia esetében. Így aztán nagyon drága maga a vas, és azt szokták mondani így egy ilyen nagyon durva, nagyon közelítő számításként, hogy ha nagyon leegyszerűsítjük és nagyon nyers költségeket nézünk, az épületen kívül és feltételezve azt, hogy van egy épületünk, és abban van áram, van minden, ami kell, abba az esetben is legalább 2 millió euró megawattonként, és ugye egy nagyobb adatközpont az 2 megawatt felfele van, de ugye már Romániában is van 200 megawattos adatközpont, ami ennyi áramot tud felvenni teljes kapacitáson. Nyilván ezek óriási összegek. Nem véletlen az se, hogy az Európai Unió most bejelentette, hát nem most, hanem az idén bejelentette azt, hogy 200 milliárd eurót fordít adatközpontok építésére, és ez a pénz szükséges is, hogyha egyáltalán versenybe akar maradni az Unió, ez nem elég ahhoz, hogy megnyerje ezt a versenyt, csak hogy ne maradjon le nagyon, de ugye láthatjuk azt is, hogy például Szaúd-Arábia milyen hihetetlen és ugyancsak ember számára felfoghatatlan összegeket költ, ugyancsak arra, hogy ezt a mesterséges intelligencia forradalmat a lehető legjobban abszolválja és a lehető legtöbb előnyt származzon belőle az ország számára. Ez mára már nemzetgazdasági kérdés lett mindenhol, ugye Magyarországon is most van kidolgozás alatt a mesterséges intelligencia stratégián a második verziója, ugye most már minisztere is van a mesterséges intelligenciának, de tehát minden ország nyilván a pénzügyi lehetőségeihez mérten most már igyekszik valamit tenni, és a legjobb dolog, amit egy ország tehet, az mindenként adatközpontok építése.
És ugye ezeket az adatközpontokat fejleszteni kell, aminek megint van egy anyagi vonzata, tehát nem elég egyszer megépíteni és fenntartani, hanem további befektetést igényelnek. Mindezt úgy, hogy Indiában az átlagbér nem éri el, átszámítva nyilván a 400 amerikai dollárt sem. Költséghatékonyabb akkor a vállalatok számára, hogy emberekkel dolgozzanak, embereket dolgoztassanak, mint hogy felépítsenek egy adatközpontot?
Adott esetben még ez is lehetséges, ugye, amiről az elején is legalábbis említetted, a Builder AI nevű startup arról lett híres, hogy ők a mesterséges intelligencia helyett nagyon is humán intelligenciát használtak, és 700 indiai programozó dolgozott azon, hogy a Builder AI klienseinek kódot írjon. Ugye a Builder AI sok konkurenséhez hasonlóan azt tűzte ki célul, hogy mesterséges intelligencia fogja írni a programkódot. Erre vannak olyan startupok, amik egész jó eredményeket értek el valódi mesterséges intelligenciával, és adott esetben a mesterséges intelligencia most már létre tud hozni egy teljes weboldalt vagy webalkalmazást nagyon minimális emberi segítséggel, ilyen például a Vercelnek a V0-ja, vagy a Lovable, de rengeteg ilyen megoldás van. Viszont nyilván ezek nagyon drága megoldások, a tanításuk is drága, és az üzemeltetésük is drága. Ezzel szemben, amit Sachindev Dugal cége talált ki, az az, hogy ameddig sikerül megoldani ezt a problémát, hogy jó kódot írjon a mesterséges intelligencia, addig akkor felveszünk egy pár indiait, aki ezt megoldja. Ez a klasszikus amerikai startup filozófia, amit egy szóval úgy szoktak mondani, hogy fake it till you make it, tehát hogy addig trükköz, addig csinálj úgy, mintha meg lenne a terméked, ameddig elkészíted. Na most a probléma itt elsősorban az volt, hogy ez a startup a más mesterséges intelligencia startupokhoz hasonlóan felköltette nagyon nagy cégek figyelmét, mint a Microsoft, de akár Qatar is befektetett, a SoftBank is befektetett, tehát nagyon nagy nevű befektetőket sikerült bevonzani, és ezáltal a cég több mint 450 millió dollárt kapott, mint befektetés, és eljutott 1,5 milliárd dollár értékelésig. Ugye minden startup álma az, hogy elérje az 1 milliárd dolláros értékelést, az úgynevezett unikornis státuszt. A baj csak az volt, hogy hiába értékel ezt a 1,5 milliárdos értékelést, még mindig nem volt egy valódi mesterséges intelligencia termék, ami gyakorlatban használható lett volna, és ezt úgy hidalták át, hogy akkor továbbra is egy nagy indiai csapat szolgáltatta úgymond ezt a kódot, és erről nem tájékoztatták se a felhasználókat, se, ha hinni lehet a pletykáknak, még a befektetőik se tudtak erről, és nyilván ez mindenként csalásnak számít, és így ez a londoni startup most gyakorlatilag a csőd közelébe került, és ugye ez jól rávilágít arra, hogy milyen óriási nyomás van egy AI startupon, hogy megpróbálja legyőzni a konkurenseit, ugye bármit próbálunk AI-jal megoldani, egész biztos, hogy lesz még több más startup, ami nagyon hasonló dolgot csinál, és nagyon nehéz kitűnni. Még mindig egy jó programozó hatékonyabb tud lenni, gyorsabb nem, de azt is szokták mondani, hogy jelen pillanatban ott tartunk, hogy a programozási feladatoknak 80-95%-át tudja kiváltani a mesterséges intelligencia, de nem a 100%-át. Tehát, hogyha programozásra akarjuk használni a mesterséges intelligenciát, akkor el tudunk jutni mondjuk 1-2 éven belül biztos, de már az idén is el tudunk oda jutni, hogy mondjuk 5 programozó helyett 1 programozó kelljen, de nem 0. Na most a Builder AI azért tudott nagyon látványos sikereket felmutatni, mert ők ugye mind programozóval oldották meg, és akkor ez úgy tűnt a befektetők számára is, meg a tesztek során úgy tűnt, hogy ez a modell, ez már emberi szinten tud programozni. Ami igaz volt, mivel hogy emberek írták azt a kódot, még nem vagyunk ott, és nagyon sok kutató 2027-re teszi azt, hogy tényleg emberi szinten tudjon programozni az AI, hogy ne csak a munka 80% vagy 90%-át tudja elvégezni, hanem 99,99%-át. Na de most ennek ugye van egy veszélye is, mert ez azt jelenti, hogy akkor a mesterséges intelligencia fogja fejleszteni teljesen egyedül a következő generációs mesterséges intelligenciát, majd az a következő generációt, és így eljutunk a szingularitás pillanatába, amitől sokan félnek, és ez valahol jogos félelem is, mert ettől tovább az embertől teljesen függetlenül és exponenciálisan fog fejlődni a mesterséges intelligencia, és nem csak, hogy utoléri az embert, hanem nagyon rövid időn belül, évek alatt messze elkerüli az emberi intelligenciát a mesterséges intelligencia, hogyha ez a trend folytatódik, és ehhez a kulcs az, hogy az emberi intelligencia szintjét érje el, mert onnan tovább ugye nem az van, hogy egy emberi kutató csak a nap bizonyos részében tud mesterséges intelligencia kutatással foglalkozni, a gép pedig 365 nap és 24 órát egy napból, és azon kívül pedig emberi kutatóból viszonylag kevés van, de a mesterséges intelligencia az meg korlátlanul skálázható, tehát így létre lehet hozni idézőjelbe több milliárd mesterséges intelligencia kutatót, aki szó szerint éjjel-nappal ennek szenteli minden idejét, és egész biztos, hogy így exponenciálisan tud nőni a teljesítmény, ami aztán még jobban begyorsítja ugyanezt a folyamatot, és ez egy annyira öngerjesztő folyamat, hogy ember számára teljesen kontrollálhatatlannak tűnik.
És 2027 már egyáltalán nincs messze, hiszen 2025-nek a fele kis túlzással, de tényleg napokat értem ez alatt, eltelt már, tehát másfél év van, és ott vagyunk 2027-ben. Hogyan kell elképzelni, vagy hogyan kell elképzeljék a hallgatók azt a felhasználói felületet, ami a Builder AI-nak volt? Mert hogy ha jól értem, akkor ez nem egy olyan mesterséges intelligencia, mint a ChatGPT, amit nagyon sokan az AI szinonimájaként is használnak, amúgy tévesen.
Nem volt nagy különbség, nyilván ez főleg fejlesztőknek szól, de hogyha egy más fejlesztőknek szóló, vagy programozóknak szóló mesterséges intelligenciával hasonlítjuk össze, akkor nagyon hasonló volt az elképzelés, ugyanúgy promptok alapján generált programkódot, tehát ugyanúgy, mint hogy a ChatGPT-t megkérjük, hogy akár azt is lehet, nem egy optimális módja, de meg lehet kérni a ChatGPT-t is, hogy írjon egy programkódot, és amúgy nem is ír rossz programkódot, főleg egyszerűbb feladatokat nagyon gyorsan az embernél sokkal gyorsabban és sokkal jobban meg tud oldani, és a Builder AI esetében is nagyon hasonló volt a helyzet. Ugye az alapötlet az ugyanaz, hogy leírod saját szavaiddal, hogy szeretnél egy valamilyen, ők elsősorban alkalmazásfejlesztésre gondoltak, és volt egy olyan trükk benne, hogy az azonnali válasz miatt beintegráltak egy nagy nyelvi modellt, tehát a nagy nyelvi modell azért valós időben válaszolt, csak magát a programozást nem a nagy nyelvi modell végezte el, hanem az a 700 indiai programozó, akik amúgy szintén használtak más modelleket, adott esetben az Anthropicnak a Claude 3.7 Sonnet modelljét, hogy segítse a munkájukat. Tehát ilyen szempontból nagyon hasonló volt mondjuk egy Lovable-höz, hogy az ember leül a gép elé, elmondja, hogy szeretne egy olyan alkalmazást, ami van neki egy automosója, és akkor lehessen időpontot foglalni, most mondtam egy példát, és azt leírja így saját szavaival, nem kell ő programozó legyen, nem kell semmi, ezt így leír, és utána elkészül az alkalmazás, és utána azt ő ki is tudja próbálni. És eddig pont ugyanúgy működött, mint a Lovable, vagy a Vercel V0, vagy bármelyik hasonló ilyen konkurens alkalmazás. A nagy különbség, sőt, még élő szóba is lehetett beszélni ezzel, mert hogy az a része, az tényleg mesterséges intelligencia volt a beszélgetős része. Annyi történt, hogy amikor azt mondta a mesterséges intelligencia, rendben van, most elég információm van ahhoz, hogy neki fogjak és elkészítsem az alkalmazást, akkor nyilván ez már itt feltételezés, de valószínű, hogy így van, mert hogy kipattant a botrány, akkor az történt, hogy ez az információ, amit összeszedett a nagy nyelvi modell, az eljutott egy indiai csapathoz, és az indiai csapat kiosztotta a munkát úgy, mint egy fejlesztési munka esetében, vagy mint egy ügyfélszolgálat esetében, és akkor azok AI segítségével elkezdték ezt fejleszteni. Az AI úgy amúgy nagyon felgyorsítja minden fejlesztő munkát, függetlenül attól, hogy van, és akkor ugye nem lett tökéletes, de az emberi hozzáadott érték miatt jobbnak tűnt, mint a konkurens megoldások, pont azért, mert úgy manuálisan belenyúltak, és ezzel önmagában nem is lett volna semmi gond, hogyha ezt transzparensen kezelik, és elmondják, hogy igen, mi ezt úgy csináljuk, hogy van egy ember a folyamat végén. A félrevezetés abban állt, hogy ezt nem is, hogy nem reklámozták, de egyáltalán nem is említették, állítólag még a befektetőiknek se, hogy a lánc végén ott van egy ember, aki azt a maradék 5-10%-ot megoldja.
Mennyi idő alatt tud akkor elkészülni, maradjunk a te példádnál, egy autómosós program, ahol időpontfoglalást lehet végezni. Tehát megkértük ebben az esetben a Builder AI-t, az összegyűjtötte tőlünk egy nyelvi modell segítségével az adatokat, és továbbította Indiába az informatikusoknak, akik szintén AI segítségével kifejlesztették a kért alkalmazást. De mennyi idő kellett nekik, már amikor beérkezik a kérés az informatikusokhoz, mennyi idő kell ahhoz, hogy visszaérkezzen a felhasználóhoz a kért alkalmazás?
Ez komplexitástól függő, maradjunk az automosós példánál, ezt, hogyha mondjuk 10 évvel ezelőtt egy programozó csapat úgymond esztimálta volna, hogy ezt mennyi idő lefejleszteni, akkor valószínűleg azt mondták volna, hogy ezt 100 óra fejleszteni, azért, mert ugye még ráteszünk egy kicsi úgynevezett paddinget, hogy biztosan beleférjünk, és meg lehet csinálni mondjuk 80 óra alatt, úgyhogy teljesen az ember írja. Na most jelen pillanatban ott vagyunk, hogy ezt meg lehet csinálni 5-6 óra alatt mesterséges intelligencia plusz egy programozó közös munkájával. De ha mondjuk nem akarunk olyan nagyon szép munkát végezni és nagyon belenyúlni, akkor meg lehet ezt oldani 1-2 óra alatt is. És ez már elég, mert a Builder AI azt mondta, hogy majd visszaszólok, amikor végeztem, és ez megint teljesen természetes, mert a nagy modellek azok nem azonnal adják vissza a választ, ugye ezen a héten jelent meg az OpenAI-nak az O3 továbbfejlesztett változata, a Pro változata, ami megint van, hogy 10-valahány percet várat, amíg egy szóbeli kérdésre választ ad. És ugye ez a Deep Research módja, mert hogy nagyon mélyen bele akar menni a témába, s úgymond végig kutatja azt a témát, amiről mi kérdeztünk, és ez időigényes. Tehát ezért is van az, hogy ez csak előfizetők számára elérhető ez a modell, és jobb válaszokat ad, de nagyon időigényes. Így aztán az emberek azt elfogadják, hogy ahogy a klasszikus mondás is mondja, jó munkához idő kell, és így elfogadták az emberek, hogy igen, ez egy lassabb megoldás, érezhetően lassabb, mint mondjuk egy sima Vercel V0, de a kimenet is jobb, úgyhogy rendben van, és ugye egy pár órát mindenki tud várni egy alkalmazásra. Úgyhogy ebből a szempontból nem is volt annyira feltűnő, mert azt mondták, hogy igen, ez egy lassabb, de alaposabb modell.
Hogyan lepleződött le? Tehát hogyan jutottunk el oda, hogy ez kiderüljön, hogy nem csak egy modellről van szó, hanem a folyamat végén ott vannak az emberek, egész konkrétan ott van 700 indiai informatikus, mert hogyha jól értettem, hogyha jól tájékozottam, akkor ennek voltak már jelei azért korábban is.
Igen, már 2019-ben, amikor még a mesterséges intelligencia mostanihoz képest nagyon gyerekcipőbe járt, ők már akkor léteztek, és pont azért, mert úgymond megelőzte a korát, nagyon gyanús volt ez. Ami fontos a mesterséges intelligencia kutatásban, hogy nagyon kevés a különbség a startupok között időben. Tehát, hogyha most megnézzük a nagy nyelvi modelleket, akár a Google Gemini-t, akár az Anthropicot, akár az OpenAI-t, de akár a kínai DeepSeek-et, azt látjuk, hogy köztük a lemaradás így ember számára minimális. Nyilván a marketing az nagyon fel tudja ezt nagyítani, de mindegyikkel nagyon jól lehet csevegni, és most az úgymond leggyengébb, de publikus modell, az sokkal jobb, mint a legjobb publikus modell fél évvel ezelőtt a konkurensek közül. Tehát, hogy maximum egy fél év előnye van bárkinek is. Na most ehhez képest, hogyha valaki azt mondta 19-be, hogy ezt ő megoldott mondta, az egy olyan mondás volt, ami még a Wall Street Journal figyelmét is felkeltette, hogy ez hogy lehet, tehát hogy tudta megelőzni a kódot mesterséges intelligencia kutatásba 2-3 évvel. Viszont idővel aztán kezdtek felzárkózni a többi cégek, és akkor mindenki elfogadta, hogy igen, és ezért is lett Unicord is ebből, hogy hát igen, ez tényleg ilyen korszakalkotó volt, de most már lelassult a növekedés üteme, és kezdték utolérni például az Anthropic, vagy a CodeStrike, vagy ezek. És akkor a másik, amit ők mondtak, az az, hogy ugye még vannak emberek, tehát ezt egy idő után aztán ők is elmondták, hogy még vannak emberek a folyamatban, de dolgoznak rajta, illetve amivel kipattant a botrány, az egy volt alkalmazottjuk, bizonyos Robert Holtheim, aki 5 millió dollárra perelte az előző munkaadóját, a Builder AI-t, mert azt mondta, hogy azért rúgták ki, mert felhívta a figyelmet, hogy ez félrevezető, amit a Builder AI csinál. Így belsőleg úgy tűnik, hogy a cégen belül se volt mindenki tisztában azzal, hogy mik történnek, és ezután pedig a Builder AI nagyon nem reklámozva, de kezdte leírogatni, főleg jogi dokumentumokba, hogy hát ez azért csak 80%-ba AI-jal készül, és van emberi munka, és stb. Tehát ők azért készültek erre, hogy ez valamikor kirobbanhat, ami végül aztán a vesztük lett, az nem is ez a része, mert ezt még megúszták volna, hanem ugye, hogyha valaki elkezd csalni, akkor valószínűleg más dologba is fog csalni. És a másik, amiben csaltak, az a bevételi kimutatásuk volt, és innen nézve fura, mert Romániában mindenki azt próbálja, hogy minél kisebb bevételt jelentsen be azért, hogy kevesebbet kelljen adózni. Na, az amerikai startupoknál ez nem így van, ők megpróbálnak minél több bevételt bejelenteni, pont azért, hogy az értékelés nőjön, és annál jobb befektetésnek tűnjenek, mert lám milyen szép bevételük van, és ők azt mondták, hogy 2024-ben 220 millió dollár bevételük volt. Valójában kiderült, hogy ennek negyedese volt meg, és valahol 50 millió körül. Na most ebből viszont aztán egy óriási botrány lett, mert ez már sokkal könnyebben bizonyítható, és sokkal egyértelműbb csalás. Mert a másikat még lehetett magyarázni, és stb., viszont meghamisítani a bevételi számokat és ezt kommunikálni potenciális befektetők felé, ez már egyértelmű csalás, és így jutottunk ide, viszont nyilván a szalag címek nem erről szólnak, mert ilyen, hogy valaki meghamisítja a bevételi adatait fel vagy le, az sajnos rengeteg van a világban, Romániában is és máshol is, csak annyi, hogy nálunk lefele szokták.
Hogyan befolyásolta ez az eset az emberek, az egyszerű felhasználók bizalmát véleményed szerint a mesterséges intelligenciában? Törésvonalat jelenthet ez a pillanat?
Én úgy gondolom, hogy nem. Egyrészt az átlag felhasználó az, ahogy te is mondtad, a ChatGPT-n keresztül látja a mesterséges intelligenciát, sőt, adott esetben csak a ChatGPT-t látja belőle. Az OpenAI-t ilyesmi nem fenyegeti, viszont látja az átlag felhasználó, hogy ez neki a mindennapi munkájában, mindennapi életében hasznos, sőt, adott felhasználók most egyre többet hallani arról, hogy barátként tekintenek egy nagy nyelvi modellre, sőt, akár romantikus érzelmeket is táplálnak iránta, sőt, vannak kimondtani ilyen modell, és ebből a szempontból az átlag felhasználónak igazából mindegy is, hogy egy AI esetében volt egy ilyen csalás, mert amire az átlag ember használja az AI-t, arra nagyon jó, illetve erre is, hogy programozzon, erre is vannak olyan megoldások, amik tényleg megcsinálják, még nem emberi szinten, de már majdnem, és hamarosan ott lesz, és a legtöbb ember nem szeretne saját maga, még AI-jal se alkalmazást fejleszteni, sokkal jobb neki az, hogy elmegy egy olyan céghez, aki alkalmazást fejleszt, és örül annak, hogy nem 6 hónap alatt lesz meg az alkalmazása, hanem maximum 6 hét alatt, de inkább 2 hét alatt, aminek nagy része az, hogy a cég megérti, hogy ő mit szeretne, és azt utána lepromptolja, és nyilván így olcsóbb is lesz, és hatékonyabb, és jobb, és stb. És az átlag felhasználónak ez bőven elég, aztán, hogy azon a cégen belül vannak emberek, akik megcsinálják azt a munkát, amivel 80 vagy 90%-ról eljut 100%-ra az alkalmazás, az az átlagembert igazán nem zavarja, és szerintem nincs is ezzel semmi baj, ha ezt transzparensen kezeli. Ugye mi is használunk mesterséges intelligenciát a programozásba, mi nem mondjuk azt, hogy a 100%-át a programozásnak a mesterséges intelligencia végzi el, azt mondjuk, hogy a képgenerálásnak 100%-át a mesterséges intelligencia végzi el, és tényleg nincsen 700 indiai indiai rajzolónk, aki rajzol a Tengri AI helyett, de mondjuk egy lassan 500 000 felhasználónál azért oda túl sok indiai kéne. De a programozásba mi se jutottunk el oda, hogy 100%-ban mesterséges intelligencia írja a programkódot, de nem is kell, mert vannak jó programozóink, és akkor nagyon hatékonyak tudnak lenni azáltal, hogy 80-90%-ot megír.
Akkor egy egyszerű felhasználó, ezt kimondhatjuk, nem is tud rájönni arra, hogy mesterséges intelligencia van-e az algoritmus mögött, vagy adott esetben ember, vagy milyen mértékben van AI a válaszok, vagy a generált tartalmak mögött.
Ez így van. Érdekes adalék ehhez, hogy az OpenAI is rengeteg embert alkalmaz, nem ők fogják a válaszokat írni, nyilván nekik most már több mint 100 000 000 felhasználójuk van, az emberileg lehetetlen lenne, hogy az OpenAI-ba ott bárki is beleszóljon, viszont rengeteg embert alkalmaz az OpenAI úgynevezett minőségbiztosítási feladatokra. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a szubszahari Afrikában, például Kenyában nagyon sok ember ül a gép előtt, és a ChatGPT válaszait elemzi annak a kontextusában, hogy ez etikus-e, megfelel-e irányelveknek, és a többi, és a többi, meg nyilván, hogy az mennyire jó. Na most, ez egy új munkahely, és én úgy gondolom, ez egy olyan munkahely, volt azelőtt is minőségbiztosítás, de kimondottan a mesterséges intelligencia minőségbiztosítása, az egy olyan munkahely, amit az AI hozott létre, ugye nem csak elveszi a munkahelyeket, hanem létrehozza, és ez nagyon fontos, mivel hogy így lehetünk biztosak abba, és így lehet kontrollunk nekünk embereknek az AI fölött, hogy vannak olyan munkatársak, akik ezt végzik. Például Vásárhelyen is él két olyan hölgy, és a Tengri AI-nál dolgozik, akik azelőtt nem dolgoztak IT-ban, nem is volt igazából semmi közük a mesterséges intelligenciához, viszont most nagyon hatékony tagjai a minőségbiztosítás csapatnak, és ők azok, akik felügyelik azt, hogy például a Tengri AI szép képeket generáljon, de hasonlóképpen ugyanúgy vannak olyan kenyai emberek, több ezer, mint kiderült a Time-nak egy cikkéből, akiknek az a feladatuk, hogy a ChatGPT megfelelően válaszoljon az embereknek, úgyhogy ott is ott van az embernek a hozzáadott értéke, csak másként, mint a Bilderéje esetében.
Vajon? Nyilván erre konkrét választ nehéz lenne adni. Egyedi esetről beszélünk a Builder AI esetében, vagy még kiderülhetnek hasonló átverések, hasonló átláthatóság hiánya miatti csalások?
Nagyon valószínű, hogy lesznek ilyenek. Az biztos, hogy rengeteg pénz van a mesterséges intelligenciába. Valószínűleg nem is tudunk hirtelen más olyan szakterületet, vagy olyan iparágat, ami ennyire gyorsan fejlődne, és ennyire sok pénz vonzana be. Na most, ahol rengeteg pénz van, ott mindig megjelennek a szélhámosok. Ez mióta a világ mindig így volt, ugye Amerikában az aranyláz idején rengeteg szélhámos volt, rengeteg átverés, ugyanez van itt is, és egész biztos, hogy még lesznek hasonló átverések, de ugyan, hogyha visszagondolunk az elektromos autók nem is olyan régi történetében, volt egy olyan cég, aki azzal lett híres, hogy ők azt mondták, hogy elektromos kamion gyártanak, aminek sok száz mérföld hatótávolsága van, és végül kiderült, hogy a reklámfilmüket is úgy vették fel, hogy elengedték a kamiont a lejtőn, és gurult, mert hogy nem is volt benne motor. Tehát, hogy voltak ilyenek, ugye szintén nagyon híres, és most már börtönben van az a hölgy, aki azt mondta, hogy egy vércsebből rengeteg analízist el tud végezni, és tényleg csak ennyi kell, hogy megállapítson rengeteg betegséget, meg mindent, és arról is kiderült, hogy az az eszköz, amit ők előállítottak, az is gyakorlatilag messze nem hozta azt, amit elvártak, és a szép eredmények pedig úgy születtek, hogy az alagsorban volt egy teljesen jól felszerelt labor, ami tényleg el tudta végezni ezeket a feladatokat, de nem egy akkora kis eszköz, amit ők reklámoztak, vagy amivel ők pénzt kértek a befektetőiktől. Ez csak a jéghegy csúcsa. Én úgy gondolom, hogy a Builder AI-jal se lett volna gond, hogyha egyrészt ezt transzparensen kezeli, és elmondja, hogy igen, egyelőre még nem olyan jó nekünk a modellünk, de dolgoznak nálunk emberek, akik ezt megoldják, és főleg, hogyha a bevételi jelentéseiket nem hamisítják meg, tehát ha nem mondják azt, hogy több mint 200 000 000 bevételük van, amikor negyedesin. Na most, ha ezeket vesszük, biztos, hogy vannak még olyan cégek a világban, nem csak AI-ba, ahol vannak trükközések, kisebb-nagyobb trükközések, a legtöbb nem is jut el a mainstream média szintjére, pont azért, mert nem egy 1,5 milliárd dollár dollár értékű startupról van szó, de én úgy gondolom, hogy ahogy minden iparágban az elején van egy ilyen kaotikus, csalásokkal fűszerezett időszak, de ez letisztul, és egy-két éven belül ez kiostálja a piac, és kiderülnek ezek, illetve van olyan, hogy nem is lesz aztán érdemes, mert egyre többen kezdenek érteni hozzá, és sokkal hamarabb kiderül, nem jut el 1,5 milliárdos értékelésig a startup, hanem viszonylag hamar kiderül, hogy itt mi a helyzet, és akkor nem is kap befektetést, és nincs is hír belőle. Úgyhogy a piac is beszabályozza ezeket. Most nyilván az elején vagyunk a mesterséges intelligencia forradalmának, de ahogy haladunk előre az időben, egyre kevesebb ilyen lesz, és egyre könnyebb lesz kiszűrni.
Itt említetted az anyagi részét a dolgoknak, és a beszélgetésünk végéhez közeledve térjünk ki erre is, hogy hogyan érintette a mesterséges intelligencia piacot, az egészet, a Builder AI-nak a bukása, tehát ez érezhető volt anyagilag is, akár a tőzsdén kifejezett részvényárfolyam?
Abba kevésbé, ami nagyon befolyásolta a részvényárfolyamokat mesterséges intelligenciához kötődően, az, amikor az amerikaiak rájöttek, hogy messze nem egyeduralkodóak, és sokkal kevesebb pénzből Kínában lehet mesterséges intelligenciát fejleszteni. Amikor berobbant a DeepSeek, az több 100 milliárdos kárt okozott az amerikai papíroknak. Nyilván azóta egész szépen helyre jött, de akkor az egy ilyen pánik rohamot váltott ki az amerikai tőzsdén, amikor kijött a DeepSeeknek az R1-es modellje az idei év elején. A Builder az a tőzsdére kevésbé hatott, egészt őse tőzsdei részvénytársaság, más részt pedig nem az volt, hogy egyetlen cég fektetett be, mert igen, a Microsoft befektetett, de nem ők voltak az egyetlenek, és ugyanúgy Qatar is befektetett, és a SoftBank befektetett, és a többi. Most én nem gondolom azt, hogy ez különösebben hatott volna, lehet, hogy egy minimális kilengést akár még a Microsoft részvényein is lehetett látni, amikor ez kipattant, de mivel a Microsoft annyi mindenbe fektet be, és annyi mindennel foglalkozik, hogy ez nagyon minimálisan hatott rájuk, ott a többi papírra meg nem igazán. Amire viszont van ennek hatása, az azok a startupok, amik most indulnak, és most próbálnak tőkét bevonzani, sokkal jobban meggondolják ezután a befektetők, hogy mi befektetnek be, és sokkal hosszabb lesz az a folyamat, amit úgy neveznek, hogy due diligence, tehát amikor egy befektető átvizsgálja a befektetni kívánt céget, vagy amiben befektetni szeretne, és ezt a folyamatot, ezt egész el is tudja húzni egy ilyesmi, mert minél alaposabb ez az átvizsgálás, annál tovább tart a folyamat, és sok esetben, főleg akkor, hogyha egy startupnak, és általában a startupoknak nincsenek túl jó eszközei, nincsen elég sok runway-je, hogy mondják, tehát nincs elég sok pénze, hogy hónapokon át túléje, hogyha nagyon elhúzódik egy befektetési folyamat, akkor ez egy adott esetben egy startup végét is jelentheti, illetve egy új startup-e, most gondoljuk el, hogy van egy fiatal vállalkozó, most indítja az első startupját, van egy nagyon jó ötlete, hogy AI-jal mit lehetne megvalósítani, de az ő számára ez egy abszolút hátrány, mert ezután minden befektetőnek a fejébe megfordul az, hogy vajon ez nem a következő Builder AI, és akkor emiatt vagy kisebb eséllyel kap befektetést, vagy sokkal több idő alatt. És mivel az AI nagyon gyorsan fejlődik, nagyon gyorsan változik, sok esetben az időhúzás, hogyha sok idő telik el, ameddig megkapja a befektetést a startup, az elég ahhoz, hogy értelmetlen legyen megcsinálni. Lehet, hogy valakinek most van egy jó ötlete, ami jó ötlet, meg lehet csinálni, és hogyha volna rá mondjuk 2 millió dollárja, és megcsinálná most, abból lehetne 1 milliárd startup egy pár éven belül, de hogyha vár ezzel egy fél évet, és nem saját hibája miatt, mert a befektetők húzzák az időt, és gondolkoznak, és nem tudom mi, egy fél év múlva az azt mondja, nem kell megcsinálni, mert valaki más már megcsinálta. És ezen a piacon sokszor egy-két hónap csúszás is éppen elég ahhoz, hogy az előnyét elveszítse, sőt, adott esetben, aki egy-két hónappal hamarabb tudott indulni, az olyan előnyökre tud szert tenni, és olyan ismertségre tud szert tenni, hogy másoknak már nagyon meg kell gondolni, hogy egyáltalán van értelme elindulni, vagy mibe tud ő más lenni, mint az, aki első volt egy adott megoldással. Most már ugye nyelvi modellt szinte értelmetlen fejleszteni, viszont rengeteg iparág van, ahol szükség lenne egy jó mesterséges intelligencia megoldásra. Egész biztos, hogy Erdélybe is és máshol vannak olyan tehetséges emberek, akik ezeket meg tudják csinálni, viszont hogy egy ilyen Builder AI miatt elhúzódik a befektetés, vagy nehezebben kapnak, az mindenki számára rossz, és a nemzetgazdaság számára is rossz, mert egyre kevesebb unikornisnak a lehetősége indul el így.
Reméljük, hogy mindez nem következik be, vagy hogy lehetőséget fognak kapni azok, akik tényleg tenni akarnak, akik tényleg meg akarnak valamit valósítani, és nem csalni akarnak. W. Szabó Péter informatikus, mesterséges intelligencia kutató, a Tengri AI vezetője. Köszönöm, hogy itt voltál a digitális világban, és válaszoltál a kérdésekre.
Én köszönöm, és kellemes estét mindenkinek.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.